Kívánia után. Portrésorozat zenészek. Balaton, Orchestra Luna, CPG, Európa Kiadó, Control, Flash, és még sorolhatnám. Ezek a zenekarok adták a kulturális hátterét sokaknak, akiknek nem tetszett a rendszer a 80-as években. Kerényi György vagyok, a Szabad Európa új podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival ülök mikrofon elé. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból a zenei szub vagy alterkultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és összhangzattan. Ezekről lesz szó hétről hétre. És persze korok, generációk, hangulatok és elnyomások összehasonlításáról a 12 portréban, 12 részben. Riporteri szaktudásom szűkössége miatt a sorozatban csak zenészek, azon belül is csak főleg úgynevezett rockzenészek beszélnek. Így kimarad a képzőművészet és a film, a népzene, a jazz és az úgynevezett kortárzene is, pedig például a 180-as csoport, vagy az Amadinda, Dress Mihály, vagy Éri Péter, vagy Vető János fontos alkotók voltak és maradtak azóta is. Beszélgető társaim nagy része, ha nem is mindegyikük, ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról. Óvatosan ugyan, hiszen többen közülük megélhetésükben kötődnek az államhoz, de most arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Keressék tehát keddenként a Szabad Európa honlapján a Nirvánia új podcast epizódját. Először Kamondi Ágnest kérdeztem, aki zenekara az Orchestra Luna mellett, hasonlóan pályatársai nagy részéhez sok formációban játszott, és azóta is rendszeresen vannak előadó estjei. A legfrissebb a készülő lemeze anyagára épül, és Pest fölött az ég a címe. Kamondi Ági következik. Azt mondtad a telefonban, amikor fölhívtalak fölkérni erre a beszélgetésre, hogy a te zenéd az nem keltett hullámokat, akkoriban inkább csak fodrozódást. Miben volt más?
Érdekes, hogy ezt mondtam. Egy picit így volt, de talán pontosabb lenne, ha azt mondanám, hogy nem volt akkora közönségem, mint mondjuk annak idején a Bárdoságinak, vagy a Jenőnek, vagy a bizottságnak. Inkább egy réteg zene volt, amit csináltam. Az egész az volt persze, de hogy azon belül is, amit én csináltam az Orchestra Lunával, vagy előtte még az Orfeóval, az nem annyi embert bolygatott föl.
De ez sose zavart téged?
Nem. Nem, mert viszont az a pár ember, az viszont nagyon lelkes volt. És nem pár ember volt az. Hát amikor az utolsó orkesztrónak koncertünk volt 91-ben, a Lágymenősi Közösségi Házban, ott egy tűt nem lehetett lejteni. Tehát akkor mondjuk meg is volt hirdetve egy utolsó koncert, de ott full-full teli volt. Volt azért közönsége az orkesztrónának is. Kicsit spéci volt.
Miért hagytad abba 5 év után azt a zenekart?
Egyrészt a Kirchnert elcsápította a Jenő, az Európa Kiadóban, igen. Az Ildi lázadozott, hogy miért nem keresünk ezzel pénzt, mondtam, hogy egyébként azért, mert nem tudunk. És azt éreztem, ha két ember a hatból valamiért elmegy, akkor az együttes az éppen felbomlik. Másik Jancsi meg azt mondta nekem, hogy Ági, ami abba akar maradni, az abba marad. És akkor kicsit úgy elengedtem, mert hát nem is volt ez könnyű ezt vinni, ezt az ügyet. A kazettánk is úgy lett utol last minute, hogy a Müller Péter azt mondta a Fekete Lyuk hangja vezetőjének, most hirtelen nem fogom tudni a nevét mondani.
De Nagy Gyula.
Nem Gyulának, igen. Hm. Gyula, most ezt meg kell csinálni a Orgeszon a kazettát, mert mindjárt vége ennek a történetnek. Rászólt, ráparancsolt. És akkor a Gyula ottan befogadott minket, és akkor fölvettük mielőtt szétestünk volna, fölvettük a Szukadal című kazettát.
Úgy vettem ki a önéletrajzodból, hogy inkább a színház felől jöttél, és az előadásaid jelentős részére azért azt lehet mondani, hogy ez olyan, mint egy zenés színház. Azt miért érezted fiatalkorodban, hogy egy színpadra állna?
Nem gondoltam feltétlenül. Zenéből indultam. Én zenével foglalkoztam.
Tehát a színházban is?
Uh-huh. Nem. Tehát én effektíve a rádió gyerekkórusában jártam, és utána a konziba. Tehát én zenét tanultam. A konziba a klasszikus gitárszakon végeztem. Nagy nehezen befejeztem a konzit. És nem izgatott a klasszikus gitár irodalom. Ott konziba rájöttem, hogy én ezon nem tudok Beethovent játszani, akit szeretnék, nem tudok Bartókot játszani, nem tudok Bachot játszani, vagy nagyon limitált volt az a zenedom, amit akkor én láttam a gitárirodalomból, akkor még nem volt ez a régi zene kultúra, amikor elkezdtek Monteverdit játszani végig hangszereken, meg Bachot, meg mindent, ez egy csodálatos új korszak volt. Ha akkor mondjuk hallottam volna a Monteverdi Orfeo című operáját, akkor lehet, hogy maradok a hangszeremnél, és azt mondom, én ebbe az operába játszani akarok. Ez olyan gyönyörű, nagy Monteverdi rajongó vagyok, de akkor még ez a perspektíva nem volt előttem.
És akkor átnyergeltél zongorára?
Igen, még ott a konziban, még jártam oda tovább, és akkor már csak zongoráztam, meg fölvettek zeneszerzés szakra, és nem tudom, hogy miért, mert tizenannyit tudtam, mint a többi kamasz gyerek, akik ott eleve zongoristák voltak. De ott azért lehúztam 2 évet, és aztán mondtam, hogy ez reménytelen, én ezt nem fogom soha őket utolérni.
És hogy keveredtél ebbe a kultúrába, ezzel a konzis tudással, ebbe a pesti alterkultúrába?
Az Orfeo volt az első olyan alternatív zenekar, vagy együttes, az Orfeo csoport, amiből aztán a Stúdióká is kinőtt, meg az Orfeo zenekar, akire kiadtam a lemezét egyébként. Orfeo zenész csoport 1971 címmel. Azt is otthon csináltuk. Tehát a stúdiót nem látott. De ez tulajdonképpen jó hír is, nem csak rossz. Kicsit mezitlábas az ügy, de azért, hogy mondjam, nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a financiális lehetőségeinknek. Az Orfeóban először éreztem azt, hogy kreatívan részt tudok venni egy zenei közös munkában, és azt állatira élveztem. Ugyanaz volt az időszak, amikor a népzene ősi rétegével is találkoztam. És az is nagyon nagy élmény volt. Erdély, Gyimes, a Szék, Sebőék. Annyira érdekelt ez az egész, hogy bementem a Népzene Kutatóintézetbe, aminek Vargyas Lajos volt ott az osztályvezetője, a Kodály tanítvány. Egy csodálatos, édes öregember volt. És mondtam, hogy hát én konzit végeztem, nincs munkám, nem vettek föl sehova, és én hallottam, hogy lehet lejegyezni hangfelvételeket. Ilyen gyűjtéseket. És azt mondta, aranyoskám, üljön le, egy ilyen csehszlovák lemezjátszóhoz odaöltötte, és akkor most ezt fölteszem, ezt a lemez, ilyen vastag bakelit lemez volt, és ezt írja le. A következő volt a felvétel, egy dunántúli pásztornóta. Kiszáradt a tóból, mind a sár, mind a víz, a szegény barom is csak a gólyás nézi. Bú nevelő idő, köd nevelő felhő, jaj, de megemésztett ez a pár esztendő. Ez,
wow.
Ez volt. Ő sokkal kicsit nagyobban cifrázva. És ugye ilyenkor a lejegyzésnél mi a metróma? Hány negyedben van ez? És egyáltalán mik a főhangok és mi a díszítő hang? Ez kellett. Én Tócsába ültem, szerintem legalább egy másfél óráig küzdöttem ezzel a gyönyörű dallammal, tényleg leizzadtam szó szerint, és akkor a Lajos bácsi rájött, és azt mondja, jó van drágám, akkor most vigyél haza ezeket a lemezeket, és a kész van, hozza vissza. És adott nekem moldvai balladákat, ilyen 60-40 verszakos balladákat, ugye nyelvújítás előtti magyar nyelven. Hát azt ne tudd meg, azt a mámort, hogy ott milyen csodákat írtam le, és hát otthon csináltam, de hát nem sürgetett az idő, akkor végeztem vele, amikor végeztem. Kiderült, hogy ez mire kell. Nem arról van szó, hogy ezek még nem voltak leírva, hanem a népzenében ugye sok adatközlőről veszik fel ugyanazokat a nótákat különböző időpontokban. És akkor ezeket, ha mind leírják, akkor egy jó népzene tudós így egymás mellé teszi a kottákat, és azt mondja, hogy igen, nézd, itt máshol van. Ez itt 5-8-6-ban rendezte. Igen, itt a kezdőhang nem ugyanaz, nem abban a hangnembe énekelte, és itt a második verszakban más a szöveg. És össze tudja hasonlítani, és az én belejegyzésem az egyik, a mondjuk az 5-ből, vagy a 10-ből. Például lejegyeztem egy ilyen fantasztikus ilyen önsiratot, az egészen elképesztő, a gazdag ember panaszai a pokolban, ez a címe. És volt egy estem, egy örömlány feljegyzése egy címen az Új Színház stúdiójába ment, és abban volt egy ilyen Orfeusz, ilyen 30 perces valamim, amit csináltunk, és abban végére beraktam ezt az önsiratot, mint egy ilyen kis fináléskát, vagy egy ilyen kis kódácskát. És akkor fölkerestem a Domokos Pál Marit, a Domokos Pál Péternek a lánya, aki szintén népzene tudós, egy csodálatos nő, hogy ezt a lejegyzésemet ki tudná nekem keresni, hogy ezt megnézzem, hogy ott mi is volt. nem, csak úgy emlékezetből volt meg. Akkor még nem az volt, hogy én beraktam a fénymásolóba, meg lefotóztam, és már meg is van. Hanem akkor valamit leírtál, és odaadtad, akkor az neked nem volt meg. És akkor a Mari megkereste, kitette nekem a mappát, és akkor láttam, hogy mellette van egy Bartók lejegyzés. És akkor azt mondta, hogy hát itt van a Bartók lejegyzés, itt van meg a tiéd. Ezt keresed? És akkor már lemásoltuk ezt a... Ez is egy fantasztikus szöveg. Ah.
Akkor ebből a népzenéből hogyan keveredtél?
Hát és az Orfeó hogy... egy picit etno ügy volt. Tehát mi voltunk az első etno zenekar szerintem Magyarországon, akik nem csak egy az egyben játszottunk népzenét, hanem rögtön komponálni akartuk, meg több szólamba énekelni, meg hangszerelni, meg minden. Úgy, ebből ilyen szempontból. És ez a Kolinda lett belőle. A színház az meg, hát az meg... az mindig is érdekelt, és a konzi után úgy éreztem, hogy hát akkor ezből most mégse lesz most zenei pálya, de hát a színház is nagyon érdekel, ahhoz meg nem kell valamilyen hangszer, hanem ahhoz én vagyok a hangszer. Nézzük ezt meg. És akkor voltak mindenfajta alternatív ilyen színházi kísérleteink, és hát közben raktam össze a képet, aztán színházi zenéket is írtam, Vörös Robi barátom kért föl, aztán az Áccsal is dolgoztam, az Ács Janival.
És aztán megjelentél az Európa kiadóban.
Jelessel is dolgoztam, 80-as évek elején.
De a Kolindából hogy lesz Európa kiadó?
A népzenével pedig az volt, hogy úgy éreztem, hogy egy fantasztikus kultúrát találtam, de hogy én nem éreztem, hogy nekem az a dolgom, hogy ezt folytassam. Hanem azt is, ezt egyszer a Szőlyei Tamásnak elmondtam, hogy a saját népzenémet akartam megtalálni. És az a rock and roll. Én ezt magamnak így fogalmaztam, amiben mindenki úgy játszik azt is, amit akar, mert ha van egy közösség, ahol amire van bogadó készség, akkor tényleg egy ilyen közösségi kultúrává részévé válik az ember.
Itt vonunk témán, végtelen hosszú sorban, a világ urai nem figyelnek, egész más gondjuk van. Kihozva és kihasználva megillet a semmi, üres kézzel jöttünk, így is fogunk elmenni, felhasal meg élik a nép.
A 80-as évek pesti világában milyen kapcsolat volt az egyébként nagyon erős táncházas népi vonal és az altervilág között? Milyen átjárások volt? Tehát más volt az, aki Erdélybe járt gyűjteni, Nagy Bajusszal, és Kallós Zoli bácsiról beszélt, igen, és igen. Más volt az, aki a bombomszibomot tudta.
Nekem egy idő után érdekesebb volt ez a kortársibb megközelítés, tehát nem ez a értékőrző. Aha. Nagyon fontosnak tartom, hogy valaki őrizze a tüzet, meg ezt a fantasztikus kultúrát, ez életemnek nagy élménye volt, csak azt éreztem, hogy kreativitásomnak nem erre van szüksége.
A zenéd mondjuk így ilyen artisztikusabb volt mindig is. A 90-es évek elejé Dalok közép Nirvániából című lemezed, amelyikről azt hiszem a Szőnyei Tamás korábban zenekritikus azt írta, igen, hogy végérvényesen pecsét került azzal egy korszak végére, egy-egy számá még a Laurie Anderson hatását is éreztem. Szóval azt mondod, hogy fodrozódás és nem egy hullámzás, sosem akartál egy ilyen rockstar lenni, egy ilyen magyar Patti Smith, vagy a generációval korábbi Joplin?
Nincs a személyiségemben szerintem ez, hogy ott akarod, mint a Péter Fibori, akiben szerintem ez süvölt belőle, hogy be akar zuhanni az rajongói karjaiba. Én meg szerényen állok a színpad végén, és azt próbálom eldönteni, hogy most átment, én nem, azt most ihletetten adtam, hogy végre.
Hogy folyamatosan előadás közben is reflektálsz magad?
Nem, utána. Hogy most akkor ez milyen este volt, vajon bajon, és akkor örülök, ha valaki odajön, és akkor mond valamit. De ez egy ilyen nagyon finom történet, tehát nem nagy lánggal és korommal járó valami, ami valószínűleg másfajta energiák vannak bennem a személyiségemben, tehát egy ilyen finomabb hangolású valaki vagyok. Utálok üvölteni. Nem szeretek üvölteni. Tehát lehet, hogy nem is tudok. Nem is ambícióm. Az ambícióm, hogy telt, fényes, és erőteljes, és drámai legyen az a hang. De az, hogy üvöltsek, az nem. Egyébként még csodálom, akik tudják ezt csinálni. Én nem tudom. Vagy nem is akarom, nem tudom. De van egy barátnőm, aki nagyon érzékeny, és végtelenül intelligens, 60-i Zsanin barátnőm, Berlinben él sajnos. Ő azt mondta, hogy az Ági az olyan, hogy az Ági nem szeret középen állni. És tényleg nem. Egy kicsit mindig arrébb zsasszíz.
A saját zenekarodban is.
Nem, azért oda, frontemberként azért azt vállalom, mert azt ott nincs mese.
És akkor elkezdtél ilyen szövegeket írni, vagy zenéket kezdtél el inkább írni, ilyen rokkosabb zenéket?
Na most eszembe jut valami, hogy a Jelessel dolgoztam 83-84 körül a Monteveri birkozó körben, ami szintén nagyon érdekes munka volt.
Ez egy színházi társulat volt.
Igen. Nagyon érdekes munka volt, a Jeles egy fantasztikus pacák, csak azt éreztem, hogy médiumban vagyok, és nem partnere. És én voltam az első, aki elhagytam ezt a fantasztikus
helyet. Az, amit tettesz, hogy médiuma voltál.
Eszköze. Hogy ő fejezte ki magát rajtam keresztül.
A rendezők nem ezt csinálják?
Nem. Vagy nem tudom, ez is alkati kérdés. A rendező az olyan, mint egy karmester, hogy ott van egy partitúra, és meg kell szólaltatni a művet. Nagyon sok munkát kell végezni, hogy az megszólaljon, és nem mindegy, hogy. És nem a karmester írja a zenét, hanem a zenészek meg felkészülteknek kell lenni abban, hogy meg tudják szólaltatni. Az Annás az nagyon, úgy éreztem, hogy nagyon önkifejező, túl önkifejező volt számomra, és a Breznik Petya mondta, amikor megnézte ezt a híres előadásunkat, a drámai reményeket, hogy túl stilizált számára ez a színházi nyelv. Úgyhogy nem voltam boldog benne egy idő után, és bármennyire tiszteltem és kedveltem az Andrást, mert hát sajnos ez a fajta habitus, ez nagyon infantilizálja az embereket. Tehát na, lementek izébe, kis gyerekekbe. Ez engem nagyon irritált.
Ugye a Monteverdi...
Na várjál, de itt kezdődött el, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor most ez sincs. Hát ha ez sincs, akkor mi van? És ott állt még az ő kis öreg pianinom a cselédszobában, ahol most is csinálom a nevezemet. És azt mondtam, amit a Kurtágnak mondott egyszer, de ez az összehasonlítás itt semmiképp nem állja meg a helyét, mert az egy tényleg egy zseni. Én meg kezdtem előről mindent. Azt mondta neki a Franciaországban egy híres művészetpszi, most nem tudom a nevét, milyen Stein talán, azt mondja, Gyuri, maga miért nem komponál? Miért fut el a feladat elől? Hősön össze mindössze két hangot. És így kezdődött a Kurtág pályája. Az a nagy pálya, amikor 57-ben a vonós négyessel, hogy ezt csináltam. Ez már egy harmadik hang. És már itt van egy motivum. Ennyi. El kell kezdeni játszani a hangokkal. És akkor ezt csináltam. És akkor ebből lett a speciál, mondom mindjárt, melyik szám lett. Ennyi volt, egy kis motivum. És utána pedig az a része következik, hogy ezt a motivumot fejleszti, ismérti, hangnember térben helyezgeti, csinál egy ellen motivumot neki, vagy egy kontrasztanyagot tesz mellé. És akkor, amikor megvan, amikor kezdően dalszerű sorok alakulnak, vagy strófák, akkor azt mondja, és milyen szöveg, milyen szöveg, hihetetlen az életünk, de mindegyik álmunk igaz. És akkor ez lett mondjuk belőle.
Szerinted most is így szereznek zenét ezek a fiatalok?
Szerintem igen.
YouTube-on
igen.
Összerakják
a magukat. Persze, és azért tud ennyi sok ember ügyesen zenélni, mert nagyon picibe kell elindulni. Nem egy fugát kell megírni, hanem csak jól kell azokkal a picikkel gazdálkodni. Ügyesen kell kiválasztani, hogy melyik a jó motivum, vagy melyik a jó mozdulat. Mozdulatokat kell csinálni. A zene az mozgás. A zene is mozgás.
Visszatérve a Monteverdire, ott összegyűltetek azért páran, Kis Tamás László is ott volt, zenész, Lukin Kati a Trabantból szintén ott volt. Hogy ennyi zenész gyűlt?
Mi hívtuk őket. Az Annás meghirdetette megint egy ilyen színházi kísérletező kurzust. Mi erre fölkaptuk a fejünket a Vörös Robival, hogy na, Jelessel lehet, hogy érdemes lenne dolgozni. És szóltunk mindenkinek, aki élt és mozgott, akiről azt gondoltuk, hogy színház is érdekli. Tehát a Laci is színházazott mielőtt.
Kis
Tamás Laci. Igen, mielőtt kontroll lett. Persze. Igen. Ja. A Lukinékat én nem ismertem, a Lacit viszont azt hiszem effektíve én hívtam.
Az, hogy underground vagy alter, ez mit jelentett akkoriban? És most van-e egyáltalán szerinted olyan?
Biztos van, picit átalakult. Számomra eznek azért nincs már jelentősége, mert ez már nem befolyásolja az én
tevékenységben.
Megnyílt egy tér számomra. megnyílt elész egy közösség. Annyi jó zenekar volt, és annyira inspiráló volt, hogy mindenki más csinál, és mégis ahogy összeér, meg egymás zenekarával játszottunk meg. Én ezt imádtam. A Lugosi Laca azt akarta, hogy én mesztelenkedjek az ő filmjébe, a másik Jancsi átjött hozzám zongorázni, én átjöttem. A kedvéért megtanultam basszusozni, hogy a transzbalanszba tudjak játszani. Képzeld, ez most megjelent Londonban ez a cég.
Ja, lemez.
Olvastad?
Hát egész. És hogy mennyire oda voltak érte a fiatal gyerekek, igen. Felfedezték.
Igen, nagyon, János is nagyon boldog volt, meg én is boldog vagyok.
Na. Szóval azon túl, hogy egy kulturális közeget jelentett számodra.
Hát még minden olyan ki voltam lökve, engem sehova nem vettek föl, nem volt munkám, és egyszer csak találtam egy közeget, ahol engem szerettek, ahol én, hogy mondjam, autentikus volt a jelenlétem. És az engem érdekelt is. Érdekelt, hogy a Kokó művésznő hogy sivalkodik, érdekelt, hogy a másik Jancsi, ó, de kurva szép ez a szám, és már, jaj, de jó, hogy én ebbe basszusozhatok. És érdekelt, a Jenőékkel végig jobban voltam, hát egy évig játszottam is a zenekarban, mert...
Az Európa kiadom.
Igen, mert elment a zongoristájuk. Uh-huh. Taxizni, mert nem látott perspektívát az Európa kiadóban. És akkor én akkor a Döncivel együtt voltam, a gitáros Döncivel, és néha le is mentem próbákra, és a Jenő azt mondta, hogy Ági, most akkor ezeket a szólamokat teket, szerintem te le tudod játszani, ugye? És akkor le tudtam. Tehát gyakorlatilag abba segítettem átmenetileg a zenekart, hogy ne kelljen leállniuk. Tehát tudták játszani a friss repertoár, az elsőt, azt hiszem, mi volt az első lemez címe, amit a Ikarusba vettünk fel. Nem, korábbi. Most nem tudom, melyik volt az első lemezünk címe, de ezt majd meg lehet nézni.
És akkor egyszerűen csak kipörögtél, és ez nem hiányzott, hogy a és nagyon aztán... menő Európa kiadóból kipörögtél?
Nem, mert jött a másik Jancsi, és ez sokkal jobb volt, mint én. És tudtam, hogy a zenekarnak is jobb. Viszont ott beavatódtam, és azt éreztem, nem rögtön egyébként, mert 86-ban csináltam az első náló zenekaromat, tehát ez azért egy pár év kellett hozzá, hogy leessen a tantusz, hogy meg közben jeles színház is volt, hogy ez lehet, hogy nekem is egy jó terep a saját hangomat, saját nyelvemet, saját világomat megtalálni. És akkor ez így lett valahogy.
Akkor mit jelentett ehhez a késő kádárkori magyar mainstreamhez, az általunk akkoriban ismert nyugati mainstreamhez, vagy progresszívebb irányzatokhoz képest a magyar alter, az mi volt?
Hát mondom, egy nagyon érdekes szubkultúra volt. Én nekem egyébként volt kontaktom a mainstream-mel is, tehát én például a Presszert időnként meghallgatom, mert szerintem nagyon komoly pali.
És akkor is volt?
Vagy, igen. Mert egyszer elmentem egy szóló estjére a Vígszínházba, és oda mentem oda gratulálni, és majdnem leesett a fejem. Mondom, hát Gábor, vívjuk már meg. És én akkor már a Vígben mondjuk írtam egy kísérőzenét, ahol ő zenei vezető volt a éjjeli menedék helyhez. Mondom, hát attól még, hogy én más csapáson érkeztem, vagy más hova keveredtem, attól még lehet egymást respektálni.
És most látsz ilyet a zenében Magyarországon?
Az az igazság, hogy nem tudom, hogy alternak hívják-e. Most már nem kell alternak hívni. Most bármi lehet. Hát mert nincs fölülről irányított könnyű zenei kultúra. Szerintem ez a kettő összemosódott. Már a közszínház meg alter színház is.
Hát politikailag nincs, de a piac azért eléggé irányítja.
Hát igen, de ha valaki alterba baromi ügyes, például, mint az Iván Ende Parazol, meg a Qualitons, mert van egy-két olyan csapat, akik, meg egy csomó az énekesnő, akik már nemzetközi terepen dolgoznak.
Az alter az lehet trendsetter, vagy ez önellentmondás? Aki így meghatároz, diktál, nem lekövet.
Szerintem olyan nagy már a kínálat, hogy nem is tudom, hogy van-e ilyen. Szerintem ugyanarra táblára szaladunk ki. Nincs, nem érzek akkor a különbséget. Jó, lehet, hogyha egy kis pénz mondjuk belé, ahogy mondjuk én egy fillért nem kapok erre a lemezemre, barátaimtól koldulok rá pénzt.
Már milyen lemezedre?
Ami most készül. Aha. Egy-két éve.
Soha nem tudtam megélni a zenétből?
Volt egy idő, amikor csináltam évi 2-3 színházi zenét, és akkor köztem még ezt, azt, hamaszt, és akkor úgy nagyon szerényen, de voltam. De aztán olyan drága lett az élet, hogy nem lehet már. Úgyhogy nincs valami kiszámítható. Még ha kevés is, de valami kiszámítható. Most én dolgozom a Nemzeti Színház könyvtárába, az Alföldi Vörös Robi korszak alatt kerültem oda, és mindig arra gondolok, hogy ezt a Hevesi Sándor alapította. Tehát én a mindenkori Nemzeti Színház könyvtárában dolgozom, mert ez egy kis archívum is. ott van egy nagyon minimális kis fizetésem, de hát legalább az, az viszont ki, azt tudom, hogy mi az elsőjén megjön.
És most már van egy, megint van egy este, de a Pest fölött az ég.
Ez a lemezem anyag. Az a lemezem
anyag. Anyag.
Igen.
Ezzel azért vannak, vagy most voltak is koncertjeid, igen. De ezekből nem tudsz annyi bevételt csiholni, hogy...
Nem, sőt. Általában bevételre játszunk, és hogyha a bevétel nem üti meg azt a szintet, amit én minimum a zenészeknek gondolok, akkor be a zsebembe nyúlok. Inkább, mint hogy elveszítsem a zenészeimet.
Már mi akkor belehallottunk valamilyen politikai társadalmi, mondjuk így, hogy üzenetet is ezekbe a zenekarokba, ezekbe a szövegekbe, de ellentétben mondjuk az akkor nyugaton éppen feljövő, nagyon erősen társadalomkritikus rappel, azért az akkori magyar alter zenekaroknak csak nagyon kis része fogalmazott meg ilyen direkt társadalmi politikai üzeneteket. Ez inkább hangulatzene volt, nem?
A hangulat kifejezéstől egy picit óckodok, mert nem elég világos, hogy mit jelent. A hangulat az egy érzet, és nem pedig, szerintem ennél azért keményebbek voltunk, még én is. Társadalmilag, meg igen. Közérzetileg. Hogyne. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kimondatlan dolog lett kimondva, főleg a Müller, Jenő.
Ja, Müller, meg a Jenőik.
De még én is. Igen, is, csak én nem...
Te milyen szöget vertél a rendszer koporsójában?
Most idézek neked egy, ezt a Dalton kevesen ismeri, de egy pár, van egy pár barát rajongója. Az a címe, hogy Sanzon, és azban volt egy ilyen szöveg, hogy egy is van. Édesem, meg vagyunk áldva, az én hazám nem számol velem, de én osztozom vele mindenen. Nem dől össze, csak inog, tartják, kiket megtagadott. Haláltálca romjaink fölött, holt ifjakon vén csárdás makábrok mulatják az időt, a mi időnket.
Valóban. Valóban.
Ez volt az én rendszerkritikus
tanom.
Egyike.
Egyébként akkor ennek a pesti szubkultúrának volt bármilyen kapcsolata az ilyen sokkal rokkosabb, pánkosabb világgal?
Most nem tudom, kire gondolsz.
Mondjuk például a Vágtázó halott kémekkel milyen kapcsolatban?
Én a Vágtázó halott kémekkel nagyon kíváncsi voltam, voltam egy fantasztikus koncertjükön, és aztán azt éreztem, hogy rájuk kattant egy bilincs, egy ilyen ideológiai bilincs is, az már nem érdekel.
Tehát az már jóval később lett, nem?
Igen, de azt én éreztem korábban is. Azt én korábban is éreztem, hogy egy kicsit kiszámíthatatlan
ezt
volt
nekem. Ezt az ős-magyar sámán
igen. Meg a Vágtázó halott kém helyett Vágtázó aranyszarvas lett, és ez engem nagyon emlékeztetett arra, hogy egy gomnyomás alá kattintok a másik oldalra, amit a pajor művelt. Hogy eddig a rock and roll volt itt, aztán ugyanoda mutatott, és azt mondom, most meg már Jézus van ott. Hát hello, ilyen nincs. Akkor ez skizofrénia. Hogyha egy gombnyomásra oda lehet, a halott kém helyére oda lehet tenni az aranyszarvast, és a rock vagy a punk helyére a Jézust, akkor a számomra az...
Hiteltelenítette az előzményeket is?
Hát nekem ez beteges. Én ezt pszichikus problémának, neurotikus problémának látom.
A neurotik együttes.
Igen. Jó volt a névválasztás.
A mainstream...
Ezzel kapcsolatban anyukám mondta azt, hogy annó, mikor a Xanthus film ment, és a Pajornak volt az a
Rocktérítő,
igen, ott volt a Morris Gibbon körténen, ezt a szöveget elmondta, az ő pálfordulását, és azt mondta az anyukám, hát ez egy olyan helyes fiú volt, hát de hogy néz ez már ki, mint egy kis titkár. ezt mondta már egy idősebb hölgy, így egy öltönybe, majdnem egy Mick Jagger vadságú, szépségű pali volt, csak egyszer csak lett belőle egy ilyen ócska prédikátor.
A mainstream-mel való kapcsolódásról pedig már beszéltél. Bár azért az, hogy te személyesen tisztelted Presser Gábornak a zeneszerzői és előadói kvalitásait, az nem azt jelenti, hogy lett volna átjárás a két zenei világ között.
Azért mondok neked valamit Presserrel kapcsolatban. A Presser egyrészt baromi jó munkaviszonyban van az Amadinna ütős együttese. Tehát a Gábor is ismer átjáróházakat. Egyrészt, másrészt a dalok középnirvániát, mivel az is kicsit egyedül voltam, azt én a Gábornak elküldtem, hogy hallgassa meg. Mondta, tedd le a portára, a Víg portára, letettem, és akkor egyszer csak csöngött a telefonom, és azt mondta, hogy Ági, itt vagyok egy szervizúton, másodszor hallgatom, mert azt kérdeztem tőle, hogy jó-e a keverés. Én nem voltam elégedett vele. Nem okozott olyan igazi örömet. Nem úgy szólt, hogy jól esett volna. Itt vagyok egy szervizúton, másodszor hallgatom, szerintem ennek semmi baja, nagyon jó az anyag, talán az izének nem áll, neked olyan jól egy számot mondott, amit kicsit csodálkoztam, de mindegy, ő ezt mondta, és azt mondta, de ha neked nem tetszik, akkor keverd újra, mert később se fog. Egy ilyen mondatért én már egy életre le vagyok kötelezve a Gábornak, és újra kevertem. Nulláról. Kezdtük előről, és akkor jó lett.
Váltsunk témát. Ahhoz képest, hogy most milyen erős áttörés van, és nem is csak nyugaton, mondjuk a női egyenjogúsítás, jogkiterjesztés terén, mennyire volt más a te közeged a 80-as, 90-es években ebből a szempontból?
Jó, hát páriák voltunk, tehát negyedik kaszt, tehát abszolút.
Ebben az alter szcénában is.
Is.
Ahol ti voltatok az isteni divák.
Igen, szóval az én párom, szerelmem, Dönci az... olyan dolgokat engedett meg magának a kapcsolatunkban, tulajdonképpen bántalmazó is volt.
De az ebben az egész kultúrában benne volt?
Benne, benne. Hogy mondjam, nem volt ilyen globális a önsor alakítása a nőknek, tehát nem volt ennyire szervezett, vagy ilyen átfogó. Harcoltunk a kis jogainkért, legfeljebb kirúgtuk azt a hülye pasit, hogyha megütött. Vagy beleírtam az egyik dalomba. Ha megütsz, megbolondulok, mint félrevert harang.
Az tudatos volt, hogyha nem is úgynevezett női zenekar, de nőket felerészben tartalmazó zenekart alapítottál az Orchestra Lunával?
Ügyesek voltak a csajok, jó volt velük dolgozni. De nem volt különbség. Tehát az Orsi nagyon jó billentyűs volt, meg szerették. Tehát, hogy biztos volt azért ebben valami női dolog ebbe a...
Tehát nem volt egy tudatos feminista koncepció benned, hogy
nem,
meg ennek a sok macsónak, hogy...
Nem. Így alakult. Voltak
zenészek. Nem csak vokalisták vagyunk náluk.
Nem volt egy ilyen koncepció.
Hogyan látod most a... anélkül, hogy neveket mondanád a saját korosztályodat, vagy a saját korosztályunkat. Különösen annak fényében, hogy ott van ez a borzalmas platform, a Facebook, ahol nem kevesen közülük, meg nagyon sokan folyamatosan megmutatják a véleményüket, meg magukat, meg mindent.
Nem szoktam így gondolkozni, hogy korosztály. Azt látom, hogy nagyon sokan tökre mentek, elmentek, meghaltak, hogy aki van, nagyon sokan abba hagyták, amit annak idején csináltak, és akkor van egy-két ilyen mamut, mint a Víg Miska, aki romjaiból állandóan Főnix madárként föltámad. Most volt egy Patti Smith Poetry Day, nem tudom, hallottál-e róla, ezt a Pompidou Centerből kezdeményezték, és lásd csodát, fölhívott engem a Jónás Vera, akivel életemben nem találkoztam, nagyon helyes csaj, hogy hát arra gondoltak, hogy én is vegyek ezen részt. Hát mondom, tényleg? Ja, nagyszerű. Egy olyan gyönyörű dal adott nekem a Vera, hogy ők erre gondoltak, egy FSF-s rendező fiúval, Nyári Ádámmal, azt hiszem így hívják, remélem nem mondom rosszul, egy ilyen altató. Olyan gyönyörű volt, és annyira örömet okoztak vele. Jó kis este is volt, és a Miska is behuppant. Mi ketten a régi öregek közül, úgymond. És hát fantasztikus volt a Miska is. Egy koncertről kocsival érte mentek, és bezuhant ebbe az estébe, és egy Petőfi verset játszott el, ami elképesztő volt, meg talán egy saját szöveget, nem tudom. Miska baromira egyben van, szóval annyira kompakt, pedig ő is azért megőrizte a korai időszakából a több végén égeti a gyertyát típusú, és nagyon bírja, úgy látom.
Szóval nem vagy akkor elkenődve a saját korosztályodtól?
Hát élünk, ahogy élünk, tehát hullunk is meg. Azért egy-két ember áll a vártán, van, aki már nem áll, hát, de hogy ez valahogy úgy benne volt a pakliban, hogy ez így lesz.
Egy interjúban azt mondtad egy számodról, hogy egy hajnali fázás van benne, mindenféle hajnali várakozások, és egy város atmoszférája az életünk egyfajta pillanatképe. Mennyire volt helyhez is?
Nem emlékszem. Tényleg.
Most nem is tudom. Hogy
biztos
talán lesz? A Nirvániában.
Én mondtam.
Abszolút.
Jaj, tudom. Igen.
Mondtam, ezt a Nirvániából valamelyik számára mondtam.
A turistához lehet, mondhattam ezt, mert ott az volt az érzésem, és így is adtam elő, hogy minthogyha valaki olyan
most
fázós.
Most így kusorogva ül a művésznek.
Igen, a jobb kezem a bal karomon, és a bal kezem a jobb karomon, így, mint aki fázik, és így összekulcsolja a kezeit, hogy ezt így is énekeltem végig. Ugye ebbe a számban van, ez a Jenőnek a nagyszerű szövege az, hogy na, most hirtelen akartam mondani, hogy és a kezemben egy fél üveggel itt talál, hajnal ne. Van, igen, és
lenne reggel fél üveggel,
a kezemben itt talál. Igen, igen, hogy ez egy ilyen fázós valami, ez a na, ez itt most nyakon csíptél egy olyan mozzanatot, hogy hogyan lesz egy színpadi drámai elem egy szövegből. Hogy ezt a fázást, ezt így rátettem arra a számra. Végig ilyen fázós pózba álltam, és úgy énekeltem. És akkor ezt lehet, hogy a néző nem is tudja, hogy mi hat rá, de egy fázó embert lát végig. Egy hajnalban, tudod, a fáradtságtól is fázunk.
Szóval, hogy nem gondolod, hogy ez ilyen nagyon helyhez és időhöz kötött volt? Ahhoz az időhöz, ahhoz a korhoz kötött, amit csináltatok?
Én azt gondolom, hogy ez költészet, amit csináltunk. Egyfajta költészet, ami a zenével ősidőkben a versasszus zene nélkül gyakorlatilag összeraktunk valamit, ami régen együvé tartozott. A zenét és a verset. Én azt gondolom, és ezt le is írtam a Nirvánia borítóján, hogy én azt gondolom, hogy ez a magyar költészet egyik vadhajtása volt, ez a korszak. Én ezt költészetnek tartom. A zenével együtt.
Azóta is ezt viszed?
Igen, és annak is tekintem. Én azt tekintem, hogy mi egyfajta költészetet mivelünk.
Mi most az adekvát zene neked 2022-ben?
Sok minden. Bármi.
Bármi.
Bármi. Mindig azt számít, hogy valaki azt mondja, ami tényleg belőle fakad. Tehát, hogy ne másoljon formákat, ne másolja a másik embernek a mozdulatait, de ez mindenre érvényes. Hogyha valaki saját magából bányásza ki, és tényleg hitelesen a saját gesztusait, saját mondatait, saját zenéit, akkor tök mindegy, hogy minek nevezem azt zenei stílusba, akkor az különböző lesz. Tehát az a lényeg csak, hogy mindenki a magáét mondja.
Hogyha röviden le kéne írnod az egyes évtizedeknek a hangulatát, mit mondanál a 80-asra és mit a 90-esre?
Nekem ez nem válik annyira külön, tehát a 80-as évek az inkább egy ilyen forrongó, nyitó, egy ilyen nyitányszerű korszak volt, amely dolgok nyíltak. Nagyon sok kezdeményezés volt. És a 90-es években pedig valami voltak, akik ezt tovább tudták vinni, és működni tudtak vele, ami a 80-as években elkezdődött, és aztán volt, ami meg elaborálódott.
Én azért érzek egy cezúrát, tehát
igen?
A kettő között. Szóval szerintem te ebbe kivétel vagy, de a 80-as években meghatározó már ebben a szénában meghatározó zenekarok. Szerintem a 90-es évekre egy kicsit eltűntek. Tehát hiába jelentek meg mondjuk akkor hanghordozón az addig kiadatlan.
Hát, vagy átalakultak.
Cuccaik, vagy átalakultak.
Tehát például a Müller-Péter Sziámi kontrollcsoport már nincs úgy, csak néha egy comeback, vagy egy ilyen alkalommal újra összeállt, de viszont lett belőle egy másik zenekar, vagy lett belőle Campes Dolores meg. Tehát, hogy ős zenekarokból lesznek más formációk. Ha mégis valami második felvonás. Első felvonás volt a 80-as évek, második felvonás a 90-es évek.
A Kádárkorban szerintem valahogy úgy éreztük, hogy majd valami lesz. Hát valahogy megélünk, úgy végigimbolygunk majd valahogy az életünkön. Ha egyáltalán gondoltunk akkor ilyenekbe. De a 90-es években akkor minden olyan élesebbé vált, olyan választósabbá, olyan életút eldöntősebb élet, nem? Persze ebben biztos van a megváltozás az egész környezetnek, hogy megélhetés nehézségek egélesebben jöttek.
Hát még már nem 20 évesek voltunk,
és meg az új rendszer, a kapitalizmus és a demokrácia megjelenése ismét. De nekem valahogy van egy cezúra a kettő között.
Bonyolultabb lett a 90-es évek, mert addig, ameddig volt a, hát eléggé utált Kádár rendszer is, meg voltunk mi, akik azt éreztük, hogy szépek és szabadok vagyunk. Tehát két front volt. A 90-es évek pedig bonyolultabb lett. Föl kellett nőni, munkát kellett találni, már aki, vagy vitte tovább a 80-as éveket, és nem lépte meg azokat, amiket talán meg kellett volna lépni, hogy mondjam, a múlt erényei által nem emelkedtünk föl. Hát nem lett könnyebb az életünk a 90-es években. Ezt egyszer valakinek mondtam, hogy attól még, hogy a 80-as években mi akkor olyan bátrak és szépek és jók voltunk, attól a 90-es években nekem nem volt könnyebb a dolgom. Semmivel sem. Tehát ugyanonnan kellett mindig mindent előről és nulláról.
És ez aztán ezt folytatódott.
És ez, most is, ez most is így van. Tehát, hogy nem tudok áról bírra lépni.
Azt mondtad a Narancsnak 95-ben, hogy a 80-as években született egy gondolatilag nagyon sokszínű, izgalmas, nyers, költői, zenei világ, amit tulajdonképpen most is mondtál.
Igen, igen.
Ezek megmaradnak szerinted?
De abszolút. Biztos,
nem csak nekünk üzen, mint hogy a levél nővéremnek a liraisága, sem tudom, hogy mond-e valamit az, aki nem élt a Kádárkorban.
Ami egyszer jól megvan írva, és benne van az élet élménye, és az megvan fogalmazva, az forever. Persze. Figyelj, akkor hely Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra? Hát akkor azt, ennek nincs már értelme? Há, hogy ne lenne? Az egy másik kultúra volt, egy másik szemlélet, egy másik fogalmazás, ami egyszer jól meg van írva, meg van ragadva, nyakon van ragadva, és az élethez köze van, az megmarad, az nem múlik el.
Érzel ismétlődést a 80-as évek és a mostani időszak között?
Magamon annyiból, hogy ugyanúgy a semmi fölött egyensúlyozok, de már egzisztenciálisan is.
És magáról, a korról, meg vagy az egészről nem akarsz beszélni?
Hát az kényes ügy.
Akkor adjuk.
Én azt gondolom, hogy egy sokkal érték. 89-ben az volt a örömteli várakozásom, hogy most jön majd el az értékek világa és korszaka, amikor a igazi értékek fognak, de nem ez van most se.
Volt valami szerinted, amit elszúrt ez a generáció?
Hát talán az, hogy nem volt elég éber, hogy az értékek mentén őrizzék meg valahogy a dolgokat. Egyrészt nagyon nagy az olló a társadalomban, tehát nagyon sok a szegény ember, és a még szegényebb, és nincs megbecsülve a szellemi munka eléggé, a művészi munka. Tehát én ezekben reménykedtem, hogy ezeknek leg lesz a becsülete. Hogy a...
De miért nem mentél el soha?
Egyrészt azt éreztem, hogy én ott nem vár senki, tehát hogy ott nem hiányzom, és azt éreztem viszont itthon meg tudok olyat csinálni, ami esetleg kell az embereknek.
Ezt nem akartam, és most se akarom, hogy ez a beszélgetés sorozat a Csermely Léptű idő múlásáról szóljon, de mégis megkérdezem azért, hogy hiányzik neked onnan valami? Most nem arra gondolok, hogy akkor kettesével vettük a lépcsőket, meg hogy két joint után állandóan megoldottuk a nagy fermat sejtést, hanem hogy van valami, ami hiányzik neked most onnan?
Nincs, próbálok előre tekinteni, tehát nem tudok a múltamból úgy táplálkozni. Mindig, ami, hát ezt sokan mondják, főleg aki keleti filozófiával foglalkoznak, vagy pszichológiával, hogy a jelenbe kell nagyon jelen lenni. Ne kell próbálni ott, abba benne lenni, amiben vagy. És se hátra, se előre, mert az előre még nincs, a hátra meg már elmúlt. Viszont ami most van, azt viszont melszélességgel kéne csinálni. Én ezt a stratégiát választottam. Tudok erre egy nagyon helyes példát, ezt is Kurták Györgytől hallottam, vagy olvastam. Nem tudom, tudod, de amikor a zenészek a kottából játszanak, akkor az a közhelyes megközelítés, egy picit előre kell nézni, hogy mi következik, hogy tud, hogy merre kell majd menned. És akkor a Kurták azt mondja, hogy nem így van, nem előre kell nézni, hanem ami van éppen, abba kell nagyon benne lenni. Tehát, hogy minden hang mögött ezerszeresen. Mert ha előre nézel, akkor itt egy kicsit itt egy hiátus keletkezik, egy kis figyelmetlenség, egy kis intenzitás, csökkenés. Nem, ott, abba a gízbe kell lenni, amikor éppen a gízt játszod. Aztán majd jön az á. De amikor a gíz van, akkor gíznek kell lenne tetőtől talpig.
Kamondi Ágnes zenésszel, előadó művésszel beszélgettem a Szabad Európa új podcast sorozata a Nirvánia után első részében. Az interjú közben hallható zenék Áginak a készülő Pest fölött az ég című lemezének demo felvételei voltak. Élőben is meghallgathatják őket december 18-án a Gödörben. Kerényi Györgyöt hallották, egy hét múlva Barcs Miklós, a Flash együttes vezetője következik.